Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Hogyan néz ki egy 72 éves reinkarnációja? A kérdés szokatlan, a megoldás viszont pofon egyszerű. Gyakran találkozunk hasonlóval az autóiparban. Ezúttal a Toyota érezte úgy, hogy az 1951. augusztusában útjára bocsájtott, lassan nagy aggastyánkorba érkező terepjáróját építi újra, a mai viszonyokhoz igazítva, megfiatalítva. A Toyota Land Cruiser világéletében a terepjárók egyik királyának számított. El is adtak belőle 7 évtized alatt 11 milliót. A megújult, közel 5 méteres jármű nem is igen akar szakítani a múlttal és a jól bevált technikai megoldásokkal. Bár azért újra tervezték azok többségét. Továbbra is merevvázra épül a kocsiszekrény, de az alváz merevségre 50%-kal javult, míg a teljes járművé 30%-kal nőtt. Terepképessége ugyancsak pazar, sőt javult valamelyest. Összességében megbízhatóbbnak, tartósabbnak ígéri a gyártó a minőségben is előrelépett Land Cruisert, amely egyelőre 2,8 literes, 204 lóerős turbodízel hajtással 5 és 7 üléses változatban lesz megvásárolható napokon belül Európában. Másfél év múlva pedig érkezik a 48 voltos benzines hibrid modell is. A jelek szerint tehát a Toyota sem szakít teljesen a dízel korszakkal, igaz, az e-mobilitás egyébben gőzerővel folytatja az akkumulátor fejlesztést. A komolyabb eredményeket ezen a téren jövőre és 2 év múlva ígéri. Már az még mindig nem vezet el bennünket az űrkorszakba. Vagy pontosan miként alakul a Toyota elektromos jövője, erről és az új Land Cruiserről is Varga Zsombort, a Toyota magyarországi PR menedzserét kérdezzük a következő percekben, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, Zsombor!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Mondhatnám epésen azt, hogy idén nagyon sokat találkoztunk itt a stúdióban, de ez nem azért van, mert annyira szimpatizálok itt a márkával, hanem azért van, hogy öntitek itt az újdonságokat. Éppen itt a legutolsó bemutató volt a Land Cruiseré, lelepleződött az autó. Mi lett a sorsa, mi lett az utódja a 72 éves modellnek?
Gyakorlatilag ugye egy ikonról van szó, és amikor egy ikonnak az új generációja születik és érkezik, akkor nagyon óvatosan kell hozzányúlni, és ráadásul ugye ez a modell az, ami már bevezet bennünket a Toyota annak a korszakába, amit most már évek óta tudunk, hogy ugye 2025-től egyetlen olyan modellje sem lesz a márkának, amely ne lenne elérhető valamilyen részben, vagy teljesen elektrifikált meghajtással. Ugye gyakorlatilag a Land Cruiser, illetve a Hilux volt az a két modellünk, ami kilógott a sorba, az összes többi, az vagy hibrid, vagy plug-in hibrid, vagy akkumulátoros elektromos hajtása már elérhető volt, úgyhogy gyakorlatilag úgy kellett hozzányúlni ehhez, hogy a mostani hagyományos, most egy bemutatott hagyományos hajtás mellett gyakorlatilag 2 éven vagy másfél éven belül már ugye ugyanaz a karosszéria egy ilyen lágyhibrid hajtást is el tudjon vinni. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt a mérnökök hozzáállása. Egyrészt a dizájn tekintetében, hiszen lehet azt mondani, hogy egyértelműen visszatértek a gyökerekhez. Egyszerre kicsit futurisztikus, egyszerre nagyon-nagyon retro az autónak a kinézete. Gyakorlatilag fölidézi az első generációnak a külsejét, tehát a legikonikusabb Toyota Land Cruisereket, amelyeket, hogyha a hallgatók jártak már valaha, akár Észak-Afrikában, Egyiptomban, Tunéziában, Marokkóban, és, vagy éppen Jordániában, és mondjuk voltak valaha egy kis sivatagi túrán, akkor jellemzően ezekben az autókban ültek, ugye a 30-40 éves autók a mai napig működnek, sőt, nekem van egy személyes anekdotám, nem ez, hanem a korábbi generációs Land Cruisernek a bemutatóján jártunk Namíbiában, és a repülőtérre gyakorlatilag egy olyan hotelbe mentünk, amit csak tereppen, tehát sivatagon keresztül lehetett megközelíteni, de plusz egy éjszakával, tehát egy éjszakával hamarabb érkeztünk, és magunknak kell transfert szervezni, és a hotel küldött értünk egyébként egy más márkának egy modelljét, egy 25 éves modellt, ami valahol egyszer csak megállt a sivatagban, telefonálgatott az úr, és egyszer csak érkezett egy annál 5 évvel idősebb, közel 30 éves Toyota Land Cruiser, ami nem csak átültünk és elvitt minket, hanem még a másikat is kihúzta, és a velem lévő újságírók mondta, hogy azt tudja, hogy megszervezted, és ezt nem lehet máshogy, de ez tényleg teljesen véletlen volt. Tehát tényleg egy a megbízhatóság, enyhetetlenség ikonja ugye ez az autó.
Azért tegyük hozzá, hogy egyébként nyilván említetted a konkurenciát, de a televíziós különböző útifilmekből, természetfilmekből azért ismerjük, hogy ezen a téren a a Prímet a Toyota és a Nissan viszi, vagy vitte legalábbis. Ugye a világ ezzel a két márkának a két ikonikus terepjárójában van tele. De visszatérve a Land Cruiserre, a Toyotához. Az eredeti autó azért egy böhöm nagy teherautószerű autó volt, tényleg nagy terepjáró képességgel, de fajék egyszerűséggel. Ez az autó tele van elektronikával, bár küllemét tekintve tényleg emlékeztet, hajaz a múltra, annak ellenére, hogy itt például majd lesz egy 3000 darabos külön széria, körlámpát kapott, körfényszórót, tehát egy nagyon modernizált dizájnt látunk azért, ami visszanyúlik azért a múltba.
Igen, ez a Premier Edition, ez gyakorlatilag még a szín is az a külső szín, ami az eredeti modellnek sárgás a színe volt, a sárgás homoksárga szín. Igen, ez gyakorlatilag fejet hajt, ez egy főhajtás az első generáció, illetve a legikonikusabb generációk előtt, de valóban igaz, amit mondasz, hogy ugye ahogyan már a mostani Land Cruiser is így volt, hogy miközben megőrizte a hihetetlen komoly terepképességeket, egy tökéletesen használható, majd, hogy nem azt mondom, hogy luxus személyautó is volt egyben. Na most ezt igyekeztek tovább vinni az új generáció esetében is.
Méretében változott valamit az előd modellekhez képest?
Nagyságrendileg most nyilván néhány centi ide-oda változott, de...
Hát ezt a néhány centit azért néha dicsérik. Van olyan hely, de az itt van a 22 centiméteres hasmagasság, azért az nagyon szép.
Így van, így van. De talán még ennél izgalmasabb két dolog, hogy egyrészt ugye gyakorlatilag egy új alvázat kapott az autó, ami 50%-kal merevebb, és a kombinált a karosszéria alváz merevség az meg 30%-kal nagyobb, mint a korábbi. Ez hozzájárul a jobb reakciókészségéhez, kezdetezőséghez, menetkényelmhez az autónál. Ugye még tovább finomították a felfüggesztés alapteljesítményét, így ugye azonos kereken lévő kerekek magasság különbségének növelését és javították, illetve biztosították, ugye ez megint csak a terepképességek miatt fontos, illetve először a Land Cruiser történetében kapott egy elektromos szervokormányt az autó.
Hajrá!
Ugye ez csökkenti az egyetlen felületen való haladáskor előforduló kormányítás mértékét.
Ez az űrtechnika ezek szerint.
Simán közvetlen kormányzást, manőverezhetőséget ad minden sebességtartományban. Ugye gyakorlatilag az összes aktív biztonsági rendszer, mint a Toyota Safety Sense tartalmaz, támogató rendszerek, sáv és nyomtartó rendszerek, ugye ezek az azért terepjárók között nem szoktak különösen prioritást kapni, a Land Cruiser viszont ugye amellett, hogy tudjuk, hogy meg kell állni a helyét a legkeményebb terepen, de jellemzően a főleg Nyugat-Európában inkább az országúton használják, ezért ugye ezek is fontos szempontok. Aztán kapott egy a Toyota történetében először egy szétkapcsolható első stabilizátor rúd rendszert. Gyakorlatilag az lehetővé teszi a vezető számára, hogy a műszerfalon egy kapcsoló segítségével módosítsa a stabilizátorodak állapotát. Ez az egyetlen utakon tesz még jobb vezethetőséget lehetővé, és ugye itt van még, ez már a jelenlegi generációban is volt egy úgynevezett ilyen multiterrain monitor és multiterrain select, ami ugye a különböző terepnek megfelelően tudjuk állítani az autó beállításait, a nagy felbontású kamera pedig ugye figyeli alattunk a terepet, és gyakorlatilag egy 360 fokos képet látunk, mi van alattunk, fölöttünk, körülöttünk, úgyhogy ez a terepszerzés nagyon
fontos. Sokat említett a terep szót, és ez néha megbocsorogtatja az embert, pláne a manapság, amikor a 100 autóból 88 SUV, SUV, crossover és városi terepjárónak nevezett jármű, hát ez egy terepképessége azért tényleg megmosolyogtató, ne felejtsük el, hogy független felfüggesztéssel, önhordó karosszériával, szóval nagyot nem lehet alakítani, hiszen a csavarodik a karosszéria a legmerevebb is, és egy csomó dolgot nem tud. A klasszikus terepjárók, amiket mi régen egyébként minden autóra azt mondtuk, hogy terepjáró, ma már persze ilyen nincs, szóval azok az autók azért tudtak valamit, és ez az autó is visszaörökölte ezeket a tudás magokat, hiszen itt van a terep képessége. Itt van előttem három szám, ez önmagáért beszélt, a terepszöge 31, 22 és 25. Ezek nagyon szép kerek számok, ugye kis túlnyúlás, olyan karosszéria kialakítás, amellyel képes leküzdeni elég szép és erősebb terepet is.
Így van, ez ugye alapvető fontosságú a Land Cruisernél, hogy ugye mint terepjáró és valóban terepjárókon párját ritkítsák a terepképességek tekintetében. Érdemes megemlékezni egyébként még a motorizációról. Ugye egy 2,8 literes dízelmotor most az első körben, amivel elérhető a...
Dízel, elsőként dízel. Ez nagyon érdekes a Toyota viszonylatában.
Igen, ugye ez a jelenlegi generációs Land Cruiser és a Hilux vagy Hilux modelleink esetében még ott van a kínálatban a dízel, gyakorlatilag az utolsóként a kínálatban, tehát más modelleknél ezt nem kínáljuk. Viszont itt a Land Cruiser ez még örökli.
Hát nem is lehet egyébként ezt a, dízel, ezt a hajtást. Csak a dízelt elképzelni terepjárónál.
És hát ugye ez egy 3500 kg-os teherbontatására teszi alkalmasra egyébként ezt az autót, egy direct shift automata váltóval, viszont 25 elejétől érhető el majd egy elektrifikált hajtáslánc, ami egy dízelmotort ötvöz egy lágyhibrid hajtása, egy 48 voltos lágyhibrid technológiával. Ez is első a Toyota történetében, hiszen a Toyota eddig csak benzinmotort kombinált ugye az elektrifikált hajtással, illetve nem is kínáltunk eddig lágyhibrid hajtást, csak vagy full hibridet, vagy plug-in hibridet, vagy akkumulátoros elektromosat, tehát ez az első lágyhibrid.
De azért van nektek egy motorunk. Harmadik hajtásláncotok is ez a modell, ez igaz, az Egyesült Államokban forgalomazva csak. Ez egy 326 lóerős, 2,4 literes turbós, négyhengeres benzinmotor, amely megkapta a 48 voltos light hibridet.
Hát így igaz, de
ez nem európai.
Tekintettel, hogy európai kínálatban egyelőre ez nem érkezik, ezért nem bontanám ki különösebben, hiszen
az igazság csillagyát.
Jól ábrándozni, de egyelőre számukra nem lesz elérhető.
Akkor beszéljünk a kocsi méretéről. Mondtam, hogy bőven nagy autó volt a legelső modell is, és aztán ugye mindig örökölték ezt a arányt, méretarányt. Hát a új modellnek sincs mit szégyelnie.
Igen, ez 4,920 mm, tehát 4,9 méter hosszú, a szélesség az közel 2 méter, 1980 mm, a magasság 1870, a tengelytáv pedig 2850 mm.
Tehát ez egy kis teherautó.
Gyakorlatilag 5 és 7 üléses változatban is elérhető a modell.
Lesz is választási lehetőség?
Így van, így van, választható 5, és ez a mostani generáció is így van egyébként, úgyhogy ezt hozza tovább az új generáció.
Nagyon érdekes, hogy most ugye először is dízellel jön ki az autó, Európában dízellel, itt ahol üldözik most, és főben járó bűnnek számít a mai világban már. Tehát ez egy nagy bátorságot jelent, másrészt pedig egy 8 fokozatú automata váltót kapott, ami nem egészen terepjárókra jellemző.
Egyrészt nem, másrészt ez már bevált a mostani generációs Land Cruisernél is, hiszen nagyon-nagyon finoman tudja adagolni a fokozatokat, és a terepen való elindulást is segített, egy nagyon-nagyon komolyan hangolt automata váltó, úgyhogy ezt örökölte tovább. Ami érdekesség még, hogyha egy kicsit bekukkantunk az autóba, az az, hogy ugye az ülések számán túl, hogy kifejezetten ugye a funkcionalitás és az autentikus terepjáró érzetet azért a luxus kivételnére fölidézi az autó, és például viszintesen rendezik el a műszerfalat, hogy és könnyű kezelhetőséget biztosanak a kapcsolók, hogy nehéz terepen is könnyen elérjük, ne kelljen keresgélni, illetve úgy, hogy körkilátást kapjon a vezető. Így például alacsonyra van húzva ez a viszintes műszerfal, és mélyebbek az oldalablakok is.
Egész a váll alá ér a könnyekig.
Így van, az alacsonyabb vonal, tehát gyakorlatilag kilássunk, körbe tudjuk nézni, annak ellenére, hogy egyébként, mint említettem, belül a monitoron keresztül most már mindent látunk, tehát az előttünk, az alattunk lévő terepet, az előttünk, a mögöttünk lévő terepet, és körbe mindent, tehát hogy gyakorlatilag most már tényleg ilyen tekintetben azért kicsit azt mondom, hogy mégis egy ilyen holdjáró életérzése van az embernek. Nem véletlen, hogy egyébként ugye azt talán egyszer már beszélgettünk róla, hogy a Toyota a japán űrmisszióban, ami azt hiszem 27-re tervez a Holdra juttatni űrhajóst is, oda egy hidrogénhajtású, úgynevezett Lunar Cruiser holdjárót küldne, és ez a Lunar Cruiser nyilván a Land Cruiser előtt tiszteleg. A Land Cruiser ugye a Föld minden pontjának a meghódítását teszi lehetővé, és vissza is hoz, ugye ez a nagy ikonikus üzenet a Land Cruisernek, hogy bárhova elvisz, és bárhonnan vissza is hoz, és a Lunar Cruiser pedig a hold meghódítását célozza majd.
Egy dolog maradt, amit még ki kell beszélnünk röviden. 3000 darabos ilyen ünnepi szériára készült edition kiadás. Nyilvánvalóan nagyon sokan fognak pályázni erre a modellre, mert nagyon sikeres volt eddig is. Hát 3000 nagyon kevés. Jut a Magyarországra belőle?
Nyújt, ez a gyakorlatilag, ahogyan a üzletben mondják first come, first serve, tehát itt tényleg gyakorlatilag megnyitják az előrendelést, október elején, erről majd előzetesen hírt adunk, hogy mikor nyitják meg, és gyakorlatilag az első 3000 darabot elő lehet foglalni, de ez tényleg tehát sem egy darabbal többet sem, az egyébként nem világszinten 3000, az Európának 3000, de ez valóban nem olyan nagyon sok, viszont aki először lép, az tényleg meg tudja idézni ezt a klasszikus kereklámpás őslent húzert.
Ígértem a felvezetőben, hogy azért a Toyota nagyon sokat tesz az elektromobilitásért is. Élenjáró modell autógyártók közé tartozik, amelyek kutatják az akkumulátorfejlesztést, és karnyújtás nyilván a megoldás a Toyotánál is, azt hiszem a Panasonickal összefogásban. Itt van előttem egy kis táblázat, amely pontosan jelzi, hogy hol tart a Toyota, de ezt szépen el fogod mondani, mert nagyon érdekes. Itt van egy olyan oszlop, ahol a jelenlegi generációs akkumulátorok alatt a következő generációs, majd van az új generációs, és aztán a szilárd test generációs. Itt, ugye, itt vannak a dátumok, jelenleg a 2022-esnél tartunk, jelenlegi generáció, 26-tól nagy változás lesz a következő generáció bevezetésével, és aztán jön a 26-27, majd ki tudja mi, mert 27-28 szerepel itt a legújabb generációnál, a szilárd testnél még nincs semmi.
De a szilárd test egyébként is 27-28-ban, de akkor vegyük őket sorra. Ugye gyakorlatilag a jelenlegi generáció az például a BZ4X-ben, vagy éppen a Lexus RZ-ben működik. Ez egy nikkel-mangán-kobalt lítium-ion akkumulátornak az egyik fajtája. Ugye ez a hatótávja, attól függ, hogy melyik modellünkbe kerül bele, akár ilyen 615 kilométert tud, és gyakorlatilag maximum 30 perces gyors töltést kínál. Ez egyébként egy prizmatikus monopoláris akkumulátor.
Ezen már nincs mit csiszolni, tehát ez már a csúcsot
tudja. Ez jelenleg itt van, és ez van az autóimban, az új elektromos autóimban. És akkor 3 éven belül, tehát kevesebb, mint 3 éven belül érkezik két komoly előrelépés, az egyik vagy egy új akkumulátor. Egyrészt lesz egy úgynevezett teljesítményorientált, és egy
szélesebb
körű elterjedést szolgáló változat. A teljesítményorientált az egy prizmatikus monopoláris akkumulátor, ugye hasonló, tehát gyakorlatilag a szerkezete meg az alap az ugyanaz, mint a mostani generátornak. Ez gyakorlatilag már most duplázza a mostani hatótávot, tehát akár 1000 kilométeres hatótávot tesz majd lehetővé egyetlen töltéssel.
És csökkenti 20%-kal a költségeket.
És 20%-kal olcsóbban gyártjuk, igen. Így van, és maximum 20 perc alatt tölthető meg ugye a gyors töltéssel. Illetve van a 26-ban, illetve 27 elején mutatkozik majd be egy új szerkezetű bipoláris akkumulátor, ami lítium vasfoszfát alapú. Na ez a mostani generációhoz képest olyan 20%-kal növeli csak idézőben hatótávot, tehát nagyjából olyan 700 kilométeres hatótávot jelent, viszont 40%-kal kevesebb bekerül majd gyártani, mint a mostani akkumulátorokat, ami jelentősen tényleg megnöveli azt a lehetőséget, hogy minél több autó be tudjon kerülni és népszerűsítse a hajtást. Ez egyébként ugyanúgy a mostanihoz hasonlóan 30 perc alatti gyors töltésre lesz lehetővé, és akkor érkezik majd 27 végén, 28 elején egy teljesen új szerkezetű akkumulátorunk, ami kombinálja a teljesítményorientált és ezt a bipoláris változatot. Itt még 10%-kal növeli a hatótávot a teljesítményváltozathoz
képest. 1000 kilométerhez képest.
Gyakorlatilag így van, tehát 1100 kilométeres hatótávról beszélünk, még 10%-kal kevesebb, mint a korábbi, tehát gyakorlatilag ilyen 22%-kal kevesebbért fogjuk tudni gyártani, mint a mostani Lexus RZ-t, és maximum 20 perc alatti töltés, és akkor 27 vége, 28 elején érkezik az óriási
áttörés
a szilárdtest akkumulátor. Itt magáról a szerkezetről, anyagokról még nem árult el sok mindent a Toyota, viszont azt tudjuk, hogy plusz 20% jelent a következő generációs akkumulátorok teljesítményéhez képest, tehát akár 1200 kilométer, de a fejlesztés alatt van még egy fejlesztés, ami plusz 50%, tehát akár 1500 kilométeres hatótávot ígér.
Kisebb méretben, kisebb súlyban,
így van,
olcsó beleoltással.
És ez pedig maximum 10 perc alatt lesz gyors tölthető, tehát gyakorlatilag innentől számítva kevesebb, mint 4 éven belül sorozatgyártásban lesznek a Toyota-nak és Lexus-nak olyan elektromos autó, napolja meg egyetlen töltéssel 1500 km-t tudnak megtenni.
Nem akarok ünneplomtól lenni, de már Toyota bejelentette tavalyra is ezt az akkumulátort, meg idénre is, de ezek szerint tolódik ennek a kifejlesztése.
Nem, a szilárdtest akkumulátort,
sorozatéletet nem, de már ugye ez egyébként is fut már bizonyos tesztautóban.
A fejlesztések meg, azok megvannak, ugye a sorozatgyártást eddig még sosem jelentettük be, na most megtörtént hivatalosan, tehát most már tartunk ott, hogy gyakorlatilag 3 éven belül ez több autóba is be tud majd kerülni sorozatgyártásra.
Elképzelhet, hogy a ma futó már új fejlesztett modellekben is lehet cserélni idővel?
Biztos vagyok benne, hogy igen, különösen azért, mert ugye a Toyota-nak komoly ígérete van arra, hogy 2030-ig ugye 30 új 21-hez képest 30 új akkumulátoros elektromos mutatunk be Toyotát és Lexust együtt. Gyakorlatilag 25-re már azt hiszem, hogy 3,5 millió zéroemissziós autó eladását tervezzük, tehát ebben benne van az is, hogy új autók, illetve mostaniak is kaphatnak fejlettebb
akkumulátorokat. Hát ez még a jövő, bármit lehet mondani. A jelen viszont itt van, Land Cruiser itt van, itt kopogtat a magyar utakon, vagyis a szalonokon, úgyhogy kíváncsian várom, hogy az első eladások után milyen vélemények lesznek. Köszönöm, itt voltál, kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Toyota magyarországi PR menedzserét hallották.